Szép jó napot mindenkinek, de nagyon novemberi hangulat van már. Így ahogy a létszámot elnézem, már majdnem december van. Hát szép jó napot kívánok minnyájuknak, az egyre fogyó társaságnak. Szerintem bemelegítő ilyen csukló gyakorlatként kicsit oldozgassunk meg példákat. Ennek mindig nagyon szoktak örülni. Hát ugye mi erre a válasz? Aki esetleg nem tudná, szoftvertechnológia óra van, az UML-ről beszélgetünk éppen. No, helyettesíthető-e a D az E-vel? Nem, persze, hogy nem. Hát ez nem lehet. Igen, mert közös az ősük. Hát igen, van közös ősük, az addig rendben van, de ők egymással nem helyettesíthetők, tehát ez első rész garantáltan nem igaz, van közös ősük, tehát ez, ha jól számolom, akkor Béla lesz? Igen. E bár metódusa kaphat paraméterül R-t, E-nek, bár metódusa kaphat paraméterül R-t, mert R megvalósítja a Q-interfészt. Azt mondja, E-nek van-e bár metódusa? Van bizony. A szépen öröklődik ez. Public, tehát az E-nek van bár metódusa. A Q helyett állhat-e R? Hát hogy ne állhatna, az R megvalósítja a Q-t. Tehát az R megvalósítja a Q-interfészt. Tehát ugye a második rész mindenképp igaz, az E bár metódusa kaphat paraméterület, és pont ezért, mivel megvalósítja, nem valósítaná meg, akkor nem kaphatna. Tehát itt még az implikáció is igaz, tehát ha jól számolom, akkor ez D lesz. D, mint delta. Egy R pontosan három darab D-vel állhat kapcsolatban, mert az asszociáció irányított. Hát nem annyira irányított. A három az igaz, tehát az R-hez három darab D tartozhat, ez rendben van, de a második nem igaz, tehát ez A lesz a megoldás. E agregálhat más E-ket, mert E a C leszármazottja. Itten többen a D-re tippelnek, ugye? Tehát ugye az E agregál C-ket, de hát ugye tudjuk, hogy a C helyett ott állhat kompatibilis elem is. Az E az a C leszármazottja, ugye igaz ez a második rész, és éppen ezért agregálhat más E-ket. Tehát mind a két rész igaz, sőt ugye az implikáció is igaz, mert ha az E nem lenne a C leszármazottja, akkor nem szükségképp agregálhatna, úgyhogy ez bizony D mint delta. R nem hívhatja meg D bár metódusát, mert nem ismeri D ősét. Ugye D-nek van bár metódusa, ez ténykérdés. Ez public, tehát látszik, semmi gond nincs vele. R nem hívhatja meg, hát most meghívhatja vagy nem hívhatja meg? Meghívhatja, tehát az első rész nem igaz. Ugye, mert kétszeres tagadás. Tehát az első rész nem igaz, mert nem ismeri D ősét. R ismeri a D ősét. Hát ő nem tudja, hogy a D honnan örököl, tehát az nem igaz, tehát az első rész sem igaz, meg ez sem igaz, ez úgy néz ki, hogy E. B. Ja, mert nem ismeri, bocsánat, persze, jól mond, látják, már én is belekavarodok ebbe. Persze, nem ismeri, éppen azt elmagyaráztam, hogy nem ismeri, és utána... Mert itt van ez a rohadt tagadás, igen. De legalább most példát mutattam arra, hogy figyelni kell erre, mert ilyen gonosz vagyok egyébként, tehát ahogy ígértem, lesznek benne tagadások, és ezt el lehet rontani. Látják, én is el tudom rontani. D létrehozhat R-t, mert ismeri a Q-interfészt. Na, hát ez egy érdekesebb. Na, létrehozhat-e DR-t? Az asszociáció ezt megengedi. Ugye, meg közöttük van kapcsolat, ez nem irányított kapcsolat, tehát a D ismeri az R-t, létrehozhat, tehát megpéldányosíthatja, tehát az első rész igaz. Mert ismeri a Q-interfészt. Ismeri-e a D a Q-interfészt? Hát hogy a bánatban ne ismerné? Hát ő a C-nek a leszármazottja. Gondolják meg, hogyha én itt a Q-n változtatok valamit, akkor az a C-n keresztül vadul begyűrűzik a D-be, és ordítani fogunk erősen. Tehát ismeri, létrehozhat, ismeri, de nem azért hozhat létre, mert ismeri, hanem csak úgy amúgy, tehát ez alig, ha nem C lesz, ugye? Bizony, bizony, igen, ordítson, jó? Hát nem valósítja meg, csak függ tőle, tehát ismeri. Tessék? Nagyon egyszerű, a Q-ban van fu metódus, akkor van a C-ben is. Mert ha a C-ben nem lenne, akkor ez a dependencia... Ja, bocsánat, rosszul mondom, de is, tehát következő nem implementálja, de ismeri. Tehát használja. Tehát például a C-ben van olyan, hogy a fu-t használjuk. Oké? Okay? Mert ez jelenti a függőség. Persze, ez a függőség, tehát a C használja. Na most ezen keresztül a C helyén állhat a D, tehát ilyen értelemben a D is használhatja a C-n keresztül. Oké? Okay? Tehát függünk a C-től. Függünk a Q-interfésztől. Egyéb? Ja. Csak úgy érdekességképp, hogyha itt ez a folytonos vonal, ez így néz ki. Tehát egy ilyen szaggatott vonal, aminek itt van a hegye. Tehát ugye itt van ez a D, és ez pedig az R. Tehát ez egy irányított függőség lenne ebbe az irányba. Stimmel, hogy mit rajzoltam föl? Ez világos, tehát ott az asszociáció ez, aminek ugye 5-3 számossága van, helyette egy ilyen irányított dependenciát rajzolnék. El tudják ezt képzelni? Tudok én ilyet is rajzolni, ha nagyon megerőltetem magam. Képzeljék el, hogy ez állott, és ha ez állott, akkor a D létrehozhat-e R-t, megáll-e? Ahhoz, hogy na most általánosan teszem föl a kérdést, ha egy D-objektumból kreálok egy R-objektumot, akkor köztük mi a minimálisan fellépő, fennálló kapcsolat? Tehát mi az, aminek biztosan kell lenni? asszociáció, agregáció, dependencia, tehát függőség, vagy micsoda? Hát függőség ugye az a minimum, tehát függőségnek kell lenni, tehát ez is belefér a dologba. Gondolják meg, elképzelhető, hogy a D-ben a program olyan, hogy semmit nem csinál, csak new R, és visszaadja az R-t, ugye, valakinek. Tehát nincs benne egy referencia az R-re, semmire nincs, de függünk tőle, mert hogyha az R-nek megváltozik a konstruktora, akkor mi is változunk vele együtt, viszont semmiféle asszociációnk nincs. Tehát akkor, hogyha én visszaadok egy függvényét, tehát visszaadom értékként egy objektumot, tehát kreálnom kell egy ilyen objektumot például, akkor pontosabban, ha kreálok egy objektumot, akkor az minimum dependencia lesz. Ha egyéb dolog nincs mögötte, oké? Okay? Ezt ki szoktam használni, tehát ilyenek szerepelnek a rajzon időnként. E meghívhatja R-baz metódusát. Hát ennek aztán az ég adta világon semmi köze nincs R-baz metódusához, mert D közvetlenül ismeri R-t, igen, D közvetlenül ismeri R-t, neki direkt kapcsolata van, tehát ez, ha minden igaz, mínusz plusz lesz, igen, B. C bár metódusa kaphat paraméterül D-t, mert C megvalósítja a Q interfészt. Ugye a C-bar metódusa van ilyen, paraméterül D-t, a Q-interfész megvalósítja-e a D? Nem. Mert C megvalósítja a Q-interfész, ez nem a megvalósítás, hanem a függőség. Tehát egyik sem igaz, ez ha minden igaz, akkor E. Így van. Na jó, ezt most hagyjuk. És akkor folytassuk innen. Előtte egy pici intermezzo. Szerdán nem tartunk órát. Tudják miért? Mert így van. Szeretném fölhívni a figyelmüket, hogy nem szünet van szerdán. Nem. TDK nap. Na most a szakmailag érdeklődők, gondolom maguk közéjük tartoznak, ugye elmennek. Egyfelől érdekes, én úgy gondolom, hogy a TDK alkalmával a kar legjobb emberei lesznek ott, már a kollégáik. Tehát azok a diákok, akikre érdemes odafigyelni, akiktől lehet tanulni. Tisztázzuk, ne ijedjenek meg, nem baj, ha nem értik. Tehát itt nem az a lényeg, hogy itt az utolsó szóig mindent értsenek. Ördögöt, menjenek oda, vegyenek mintát, nézzék meg, hogy mivel foglalkoznak emberek. Nézzék meg, hogy az egyes tanszékek, az egyes csoportok merre mennek, mert itt mintát tudnak kapni, és arról, hogy mivel foglalkoznak azok, akik egy-két-három évvel járnak maguk felett. Oké? Okay? Tehát én azt tudom mondani, hogy higgyék el, hogy ugye most volt nemrégiben ilyen szakirányválasztás, talán látták is itt az aulában, nagy felfordulás volt a két hete lassan. Szóval higgyék el, egy TDK konferencia ennél lényegesen többet jelent, mert itt nem reklámanyagokról van szó, hanem oda lehet menni és meg lehet nézni, és lehet hallani, hogy miket csinálnak. Mondom, ne ijedjenek meg, ha nem értik, nem baj, ha valamit úgy kapizsgálnak a dolog felül, az már jó, és sokkal jobban meg lehet ismerni a fölöttük járó embereket, a tanszékeket, az oktatást ebből, mint abból, hogy eljönnek egy ilyen marketing, itt tudom én mire, ahol valami robot focizik. Hát szóval jó, érdekes, de ez szerintem fontosabb, úgyhogy hallgassanak rám, menjenek el, mert ezzel egyfelől maguk biztos, hogy okosodnak, a világlátásuk javulni fog, és szélesebben látnak, arról nem beszélve, hogy megtisztelik a kollégákat, mert azért az elég ronda dolog, és hogy belterjesen csak az a néhány előadó ülött a másik előadásán, tehát sajnos van ilyen, Úgyhogy ezért tudom ajánlani, hogy menjenek el, mert fontos. Tehát akinek van egy kis szakmai vénája, és úgy gondolja, hogy szakmában ő valaki akar lenni, az szerintem menjen el. Megéri, higgyék el. Bármelyik, mindegy, hogy milyen szekcióba ülnek be, nyilvánvalóan oda üljenek, ami érdekli magukat úgy címek alapján. Úgyhogy kollégák, remélem, hogy mennek a konferenciára. Tehát nem szünetnek tekintik, hanem szakmai szempontból fontosnak. No, hát akkor folytassuk az UML-t. Package diagram következik. Hát a package az UML-ben az egy általános csomagoló eszköz. Ugye arra szolgál, hogy egy package-be belerakjunk UML elemeket. Jól ismerjük ezt a fogalmat, a Java package-nek nevezi, a más nyelvek névtérnek, vagy valami ilyesminek. Egy a lényeg, hogy meghatároz egy bizonyos szerkezetet. Tulajdonképpen, hát igen, ahogy itt azon elemek, akik bizonyos névteret osztanak. Hát ugye azért van ez, hogy az elemek ne egy lapos szerkezetbe legyenek megnevezve, mert tudják, hogy a név az egy egyedi azonosítónak kell, hogy legyen, és hogyha csak egy egyszeres, sima, plain névtér van, hát akkor abban baromi könnyű duplikátumokat csinálni, éppen ezért struktúráljuk a névteret. Erre szolgál a package. És hát ugye természetesen minden elem szigorúan kizárólag egy package-be lehet benne, és aztán ez a package persze, ez a hierarchia, ez építhető tetszőlegesen. A jelölése az UML-be így néz ki, vagy ez a klasszikus file formátum van, és benne a dobozok, vagy pedig ez a jelölés, ugye ezt ismerjük, ezt úgy ki lehet nyitni, meg be lehet csukni ugye a különböző direktorikba. A konvenció az az, hogyha ha üres a doboz, tehát nem rakunk bele semmit, akkor a nevet nyugodtan ide írjátjuk a közepére, akkor, hogyha belerajzolunk valamiket, akkor a nevet ide a fülre szoktuk írkálni. No, hát akkor mehetünk is tovább. A láthatósága a package-nek, a láthatósága kétféle lehet, vagy public, vagy private. Public vagy private, az összes többi az nagyon érdekes kérdéseket vet fel. A korábbi UML megpróbálta definiálni, de nem igazán sikerült neki. Ugye ez egyébként egyértelmű, hogy ez mit jelent. Na most van olyan, hogy package import. A package importnak a lényege az, hogy az egyik package tartalma a másik package-ben is látható. És az importnak két fajtája van, az egyik, tehát két sztereotípiát használunk, az egyik az import, a másik pedig az access. Tehát itt van egy példa, van a shopping cart nevű package, és a shopping cart nevű package importálja a types-t, tehát ez, ugye ebben vannak azok a típusok, amiket használunk, és access-szel eléri az auxiliary package-ben levő elemeket. Tehát a shopping cart-ba használhatjuk mindenféle kiterjesztés nélkül ugye a types meg az auxiliary elemeket. Tehát magyarul nem kell az a pontozós vagy slash-es játék, hogy átmenjünk. Tehát nem kell valami passname, hanem direkt be csatoljuk ezeket a névtereket magunkhoz. Az access meg az import tulajdonképpen közvetlenül mind a kettő ezt csinálja. Eddig rendben van, a kérdés az, hogy mi a különbség az access meg az import között. Hát önmagában véve, ha csak ezt a három package-et nézzük, akkor tulajdonképpen semmi. A probléma akkor kezdődik, amikor jön egy újabb package, ami mondjuk ez a webshop, amelyik importálja a shopping cartot. Na most azonnal felvetődik a kérdés, hogy amit a shopping cart importált, az tranzitív módon átmegye a webshopba. Tehát a shopping cart importálta a types, akkor az a webshopban is látszik. Csak simán azért, mert mi a webshopban a shopping cartot is bevettük. Na, a helyzet a következő, hogy ahogy itt írva is vagyon, az access-szel elért package, az később már nem látható. Tehát az access-szel elért elemek mindenféle tehát az ő package-beli láthatóságuk az a shoppingkárton túl nem áll meg, tehát a webshopból az auxiliary-ben levő elemeket nem látjuk. Viszont a Types-ban levő elemeket igen, mivel az importtal volt. Tehát az import és az access között az a különbség, hogy az access-nél ez a transitivitás nem áll meg, tehát az, ott a visibility az első szinten megáll, és attól kezdve az nem látható tovább. Hát az élet ilyen. Package merge. Tulajdonképpen ezt a mergelést, ezt azt hiszem azért találták ki, mert magának az UML, tehát magának az UML leírásán, magánál az UML leírásánál volt erre szükség. Én még nem láttam azt, hogy olyan nagyon a gyakorlatban ezt a merge-öt használni lehetett. Lényegében arról van szó, hogy az azonos elemeket megpróbáljuk összehozni. Mutatom a példát, mert többre megyünk vele. Kérem szépen, legyenek ezek a package-ek. És akkor nézzük meg ezt a package-et. Ugye az R-ben van egy A, és hát ez egy A-osztály, és van a P meg a Q, és a P-t meg a Q-t mergeljük az R-be. Akkor ez azt jelenti, hogy a megegyező elemeknél, esetünkben az A-nál fogva összeillesztjük őket. Hát magyarul a végeredmény az ez lesz, hogy ugye van az A, az A-n keresztül bevontuk a P-ből az öröklést, tehát benne van a B, mint a leszármazottja az A-nak, és benne van a Q-n keresztül a C, amelyik asszociációban van a C-vel. Vagy nézzük a másik példát, itt van az S, ami mörzsöli ezt a Q-t, ugye a D leszármazottja A, B, és akkor az A-nak van itt még egy C-je is, hát akkor az A-ban asszociációval oda lesz kapcsolva a C is. Tehát ez, ha úgy tetszik, így értelmesen vannak összerakva csomagok, meglehetősen bonyolult szabályok vannak az UML leírásban, sok-sok oldalon keresztül mindenféle szabály, ilyen kompatibilitási szabály szerepel benne, és nem túl egyszerű. Itt ugye persze arra kell figyelni, hogy a különböző package-ekben levő szemantika ne mondjon egymásnak ellent, mert ez sajnos könnyen előfordulhat. Mindegy, használni én még nem nagyon láttam a gyakorlatban, de azért megmutatom, mert szoktak hivatkozni rá elsősorban tehát a MOF-nál, tehát az UML definíciójánál, illetve az UML-t is leíró Meta Object Facility-ben. Csak úgy mellékesen kérdezném, volt, aki letöltötte az UML speckót esetleg? Igen, és mit tapasztaltak? Baromi. Tessék? Nem, hát ezt nem is lehet, persze. Szóval nem egészséges embernek való, ugye? Szóval szörnyű. Na mindegy. De próbálják meg, mert érdemes. Na, hát akkor ezzel a package-el igazából végeztünk. Jön a következő, a komponens diagram. Az UML-nek van egy komponens világa is. A komponensre azt mondja, hogy komponens az egy fizikailag létező, helyettesíthető része a rendszernek, amely valamely interfészt szolgáltat, illetve számít bizonyos interfészekre. Tulajdonképpen nagyon, nagyon érdekes definíciói vannak a komponensnek. Na most ugye ma különösen nagy hangsúly van a komponenseken, mert Hát bár az 2000-es évek elején volt igazán nagy a komponens világ, akkor nagyon úgy nézett ki, hogy a komponens gondolat elterjedt, de tulajdonképpen azért elég jól működik. Ugye a komponens az teljesen a komponens fogalom teljesen megszokott, hát a nem szoftveriparban. Gondolják meg, hogy egy nagyon szép komponens, például a Lego. Hát ez egy nagyon szép komponens rendszer, összerakható belőle mindenféle. Megvannak a, ugye annak is szép interfészei vannak, azok a bütykök, és akkor annak azok mentén össze lehet rakni. Úgyhogy a szoftvernél is, hát tulajdonképpen vannak hasonló jellegű megoldások. Például egy komponensrendszernek tekinthető mondjuk az a szoftver architektúra, amit én itt bevezettem, ki emlékszik a Pipe and Filters-re. Emlékeznek na most a Pipes and Filters, ez egy komponensrendszer, ahol a komponensek a filterek, amelyeket pipe-al kötünk össze. Tehát egy a lényeg, hogy valahogy ezek a komponensek megadott interfészeken keresztül együttműködnek. Ezek a komponensek egyáltalán nem szükségképp objektumok, ezek lehetnek metódusok, lehetnek modulok, szép különböző nyelven íródott programok, és így tovább. Tehát még csak egyáltalán az sem biztos, hogy az objektum filozófiának teljesülnie kell. Igazából a komponensek, hát, és ugye hát eléggé elterjedt ma is, mert mit tudom én, EJB, ugye Enterprise Java B-nek is komponenseknek tekinthetők. Lényegében az egész plugin technológia, amit ma használunk, az is végül is a komponens világhoz tartozik. Tehát nem egy elvadult dolog ez. Lényegében a komponensek és az osztályok, ugye, hogyha az objektumorientáltság környékén vagyunk, hát ezek érdekes kapcsolatban vannak egymással. Tulajdonképpen ugye egy komponens több szinten is megjelenhet, egyfelől megjelenhet, mint egy valamiféle önállóan kezelhető egység, de hát ugye önállóan előállítható, lefordítható, terjeszthető, de ugyanakkor a komponensnek valahogy adaptálhatónak lenni kell lenni, konfigurálhatónak, a komponensnek adott esetben betölthetőnek, diplójolhatónak kell lenni egy adott rendszerbe. Úgyhogy maga az osztály fogalma az valahol persze megfeleltethető ennek, hiszen az önállóan lefordítható, az telepíthető más helyre, hát konfigurálni azt elég nehéz önmagában egy osztályt. Akkor, hogyha elkezdünk köré rakni mindenféle dolgokat, amivel ez megoldható, hát akkor kezdünk el menni egy ilyen Java Bean irányába mondjuk. Na most, a különböző típusú komponensek, hát ez egy olyan nagy generál osztályozás. Az első csoportban a deployment komponensek tartoznak, azok a deployolható, tehát telepíthető komponensek, amelyek ahhoz kellenek, hogy egy programot el tudjak, tehát egy programot installálni tudjak. Tehát akkor, amikor mi letöltünk valami programot, akkor kapunk, mit tudom én, valami jarolt, vagy cipelt, vagy valamilyen, ugye, valamilyen szerkezetet szoktunk kapni, és ami ebbe van, ezek az elemek, hát ezek felelnek meg egy deployolható dolognak. Tehát ez kell a telepítéshez, nyilvánvalóan az van benne, ami a telepítésnél kell. A következő a csoportba a work product tartozik. A work product komponensek, ezek azok a szoftver elemek, amelyek a fejlesztés során keletkeztek. Tehát amelyeket egyáltalán nem szükséges, hogy odaadjunk a felhasználóknak. Hogy más nem mondjak, például egy ilyen komponens lehet egy source elem is. Tehát magyarul itt már mindenféle van a fejlesztésen. És a harmadik csoportba tartoznak a végrehajtás közben keletkező komponensek. Gondolják meg, hogy létezik egy csomó olyan komponens is, amelyik a telepítéskor szó nem volt róla. Egy nagyon egyszerűt mondok, a program létrehoz egy fájlt. Létrehoz egy fájlt, amit később így úgy amúgy fog használni. Ez a fájl a telepítéskor még nem volt. Tehát ez egy olyan komponens, ami runtime jön létre, működés közben jön létre, és egészségére. és egy szó nem volt róla menet a telepítéskor, hogy ilyen van. Komponenseket az UML, a régi, a 1. akárhanyas, az így jelölte, hogy fogott egy ilyen dobozt, és akkor itt, mint, hát ez a doboz, leginkább ez egy ilyen kártyához hasonlít, egy ilyen nyomtatott áramköri kártyához, és akkor itt a két szélén, ez két ilyen csatlakozó, tudják, a kártya szélén vannak, hát sokat kárajzolni, kettőt elég. Tehát ez tulajdonképpen egy, végül is a hardware komponens világ az nagyon jó, ugye, berakunk kártyákat, berakunk egy, mit tudom én, videókártyát, vagy egy extra diszkvezérlőt, akármit, úgyhogy hogyne, tehát ez megfelel annak. És akkor, hogyha én itt föl akarok tüntetni logikai jellegű kapcsolatokat, akkor ugye ezek a interfészek, ez a nyalókás változat, ugye az order entry-t meg a billinget megvalósítja az order, az invoice-ra meg vágyik. Tehát ez egy elvárt interfész. Na most ugyanennek az UML2-ben a megjelenési formái, az egyik az az, hogy a komponensnek most már nincs ilyen széle, tehát nincs ilyen érintkezője, hanem van olyan sztereotípia, hogy komponent. Hát ez a legegyszerűbb változat. Na most, ha föl akarom tüntetni az interfészeket, továbbra is használhatom a nyalókás jelölést, sőt, mivel itt már ismerjük a szokitet, tehát az elvárt interfészt, itt már azt is, hát ez ugyanazt írjuk le, és ugyanígy lehet szövegesen is. Itt van egy ikon, ugye meséltem, hogy az UML-ben szokott lenni időnként ikon, lehet ide rakni, és akkor a komponent, tehát a komponentet ezzel helyettesíteni tudjuk ezzel az ikonnal. Hát ez az ikon ennek a régi komponensnek egyfajta nagyon egyszerű sematikus rajza, és a komponensbe leírjuk a szolgáltatott és az elvárt interfészeket, szó szerint felsoroljuk őket. Hát itt tulajdonképpen ugyanazt ismételtem meg. Tehát valójában egy picit, tehát erre mozog a világ, ezt fogjuk használni. Port. A port az egy definiált csatlakozó pont, amelyen keresztül bizonyos interfészek elérhetők, illetve kívánatosak. Hogy teljesen világos legyen, ez megfelel többé-kevésbé a szoftverben, ugye az operációs rendszereknél használatos, tehát a Telekomban használható portnak, a hálózati portoknak. Fizikailag pedig úgy kellene elképzelni, hogy egy számítógépen is tulajdonképpen az ilyen csatlakozók, azok egy-egy portot jelölnek. Mert azt mondom, hogy van rajta, mit tudom én, USB port. És akkor az USB-n keresztül szolgáltat meg elvár interfészeket, és van rajta, mit tudom én, 3 ilyen. De van például másik port, amelyik, mit tudom én, egy soros vonal. Ugye nem lehet összekeverni őket, mert a soros vonali interfészsel, vagy egy párhuzamos interfész, amire rátehető egy nyomtató. Ma már egyre kevesebb van belőle, de lehet. Tehát lényeg az, hogy egy-egy ilyen csatlakozó az megfelel tulajdonképpen egy-egy portnak, hiszen nem minden kapcsolat egy porton keresztül valósul meg, hanem dedikált portok vannak. Hát ugyanígy a szoftverben is lehet portokat definiálni, és akkor a portokhoz hozzárendeljük, hogy az adott porton milyen interfészeket adunk vagy várunk el. Hát itt van egy order, ugye az order entry meg a billing. Ide ugye ez az, amit mi szolgáltatunk, és elvárjuk az invoice-t, ezt a P-porton keresztül tesszük. Konnektorok, kétfajta konnektor van, az assembly konnektor az első. Kérem szépen, tételezzük fel, hogy van két komponensünk, az előbbit, ezt az ordert már bevezettük, most mondjuk azt, hogy van egy szervizünk. A service komponens egy olyan komponens, amelyik pont annak a fordítottját tudja, mint ami nekünk kell. Tehát ő szolgáltat egy invoice-t és fogad, tehát elvár egy order entry-t meg egy billinget, és akkor ezek úgy összeilleszkednek, pont szépen egymáshoz csatlakoznak. Na most ezt lehet azzal is ábrázolni, hogy a portokat összekötjük. Ez egy assembly, tehát ilyen lényegében a komponensek összekötő konnektor, amelyik összeköti a két egymásnak megfelelő portot. Ugye nyilvánvalóan a portokon, az összekötendő portokon az elvárt és a megkövetelt interfésznek, hát egymásnak meg kell, hogy feleljenek. Mert ha nem, akkor valami zűr van. Tehát ez egy assembly konnektor. Itt a másik, a delegation konnektor. Előfordulhat az, hogy egy komponens egy részekből áll, ami újabb komponensek. Tehát újabb komponensekből áll. Képzeljük el, hogy van egy shop komponens. A shop komponensen belül van egy order, aminek ugye van az orderünk, aminek van egy order entry, meg egy billing, és van az invoice, amit elvártunk. És ez a shop komponens, ez tartalmaz még egy billert is, amin keresztül mi itt a billinghez kapcsolódunk. Ezzel szemben ennek a shopnak van két portja, ezen a porton egy order entry interfész szolgáltatást nyújtunk, és ezen a ponton pedig elvárjuk az invoice szolgáltatást. Hát most így néz ki az ábra. Tehát magyarul a mi belső invoice-unkat ide ki kell hozni a szélére, illetve a belső order entry-nket ide ki kell vinni a szélére. Hiszen kívülről a burkoló nagyobb komponensnek a szélén át kell tudnunk menni. És itt kell ilyen delegációs konnektort használni. Ugye itt nem arról van szó, hogy mint az előbb, hogy az elvárt és a szolgáltatott interfészek megegyeznek, hanem arról van szó, hogy ez eddigi order entry az ide ki lett nyomva a szélére. Tehát lényegében a szélén ezen a porton az látszik, ami itt belül van. És fordítva, amit mi itt elvárunk, az ide erre a szélső portra lett kinyomva, tehát továbbra is elvárjuk ott. Ezt úgy hívják, tehát mind a kettőt, hogy delegációs konnektor. Ez egy picit másképp működik, mint az assembly konnektor. Világos ez? Ugye azt hiszem, hogy nincs ebben semmi csoda. És hát a nyilazása is azt hiszem világos, mert ugye ezen mi szolgáltatunk egy interfészt, és nyilvánvalóan ezen a porton, ami megjelenik, az függ attól, hogy itt belül mi mit csináltunk. És tovább megyünk, ugye mi elvárunk valamit, amit függünk attól, hogy ki van itt, és itt belül is ugye függünk attól, hogy ezen a porton mi pontosan mit is fogunk kapni. Tehát ez valójában ugye látszik, hogy a dependenciának, a függőségnek egy speciális esete. Komponens diagram. Hát a komponens diagramot azt ugye arra találtuk ki, hogy komponenseket, interfészeket és a köztük levő kapcsolatokat próbáljuk meg valahogy leírni. Hát itt van egy nagyon egyszerű példa, hogy legyen egy komponens, egy ütemező, amelyik egy rezervációs interfész szolgáltat. Mi a komponensből, amelyik mondjuk most a CPP, applic.cpp, és ez számít a gener.h nevű header file-ra, és ettől függ. Hát ezek most komponensek, ezek fejlesztői komponensek, lehet, tehát ezt is föl lehet, ilyet is föl lehet rajzolni. Ezzel nagyjából vége is a komponens diagramnak, jön a következő a kompozit struktúra diagram, tehát ilyen összetett struktúra diagram. Ez egy nagyon érdekes diagram, mert itt bevezetjük a kollaboráció fogalmát. Na, elmondom, hogy képzeljék el, és attól kezdve szerintem meg fogják érteni a dolgokat. Képzeljék el azt, hogy nekünk van egy elég nagy klászdiagramunk. Mondjuk, hogy marha nagy ez a klászdiagram. Nem biztos, hogy egy ilyen nagy klászdiagramon olyan könnyű eligazodni. Ha nézünk egy ilyen klászdiagramot, akkor borzasztó jó lenne, hogyha kapnánk valamiféle segítséget, például arra, hogyha van egy egyszerű funkciónk, akkor nagyon könnyen és világosan ki tudjuk látni ebből a nagy összetett diagramból, hogy ez az egyszerű funkció mely osztályokkal van kapcsolatban. Ugyanis ezen a marha nagy osztálydiagramon lehet, hogy van 40 osztály, de egy funkció, amit mi vizsgálni akarunk, mert most éppen azzal van bajunk, az érint 5 osztályt. Hát mind a 40-et. Milyen borzasztó jó lenne látni, hogy egy adott egyszerű funkció, egy user input, vagy valami, az mely osztályok kapcsolódnak össze azon a funkción keresztül. Oké? Képzeljék el, még szebben mondom, van az osztálydiagramunk, kiválasztunk egy funkciót, és ez a funkció highlight-ol nekünk ott, tehát kiemel bizonyos osztályokat, azokat, akik egy bizonyos funkcionalitás megvalósításában érintettek. Örülnénk egy ilyennek? Mint majom a farkának, kérem szépen, baromira. Na most ez a valami, ez a halmaz, ami megmondja, hogy tulajdonképpen milyen, hát itt nagyon érdekes kérdés lesz, hogy most itt osztályok szerepelnek, vagy példányok, mert még előfordulhat, hogy itt még példányoknak is fontos szerepe lesz. Szóval ezek az adott funkcionalitásban érdekelt elemeknek a kiemelése, ezen elemek együttese valójában nem egyéb, mint az, amit itt mi kollaborációnak hívunk. Tehát pontosan define a set of cooperating participants that are needed for a given task. A given task az a funkcionalitás, amit elmondtam, és ezen funkcionalitás megvalósításához szükséges elemek, tehát kooperáló résztvevők pedig tulajdonképpen tekinthetők azon, hát osztályoknak vagy példányoknak, attól függ, hogy hogy néz ki a világ. Úgyhogy valójában a kollaboráció az nem egyéb, mint egy aktuális funkcióhoz tartozó, egy kicsit ilyen élettel megtöltött statikus klászdiagram, vagy annak egyfajta objektumokra kihegyezett változata. Majd ez az osztály-objektum problémakör, ez még föl fog jönni a szekvencia diagram esetén is. Úgyhogy, hát én azt hiszem, hogy szünet után folytassuk innen, jönnek a kollaborációk és ezeknek a részletei. Nos, kollégák, hát ott tartunk, hogy kollaboráció, és a kollaborációt azt egy ilyen szaggatott vonalú ellipszissel szoktuk jelölni. Ugye azt mondtam, hogy valamiféle összefüggő funkcionalitáshoz tartozik egy kollaboráció, és a kollaborációnál, hát ugye ezt a funkcionalitást ide írjuk, ez valami eladás, tehát például ugye valami szél. És akkor itt alul pedig hát oda rakjuk azokat az elemeket, ugye osztályoknak neveztem, vagy osztályok, vagy objektumok. Igazából tulajdonképpen itt rólokról van szó, szerepekről van szó, amire valahol ez az osztály és az objektum közötti félig ez, félig azként is megjelenhet. Igazából majd erre rátérek, a szekvencia diagramnál ott lesz ez érdekes. Na, hát egy eladás, ugye egy szél abból áll, hogy van egy eladó, meg egy vásárló, és köztük van valamiféle kapcsolat. Tehát ez a sellert meg a buyert köti össze. Itt például azt mondom, hogy ez a seller, mint ról, ez tulajdonképpen egy faktorinak valamiféle hát megtestesülése. Tehát mondjuk egy faktori osztályból tulajdonképpen valami példány. No, menjünk tovább. A kollaborációt természetesen föl lehet használni újabb kollaborációk készítésére. Ugye az előbb bevezettük a szélt, tehát az eladást, és itt, és most bevezetünk egy olyan kollaborációt, aminek az a neve, hogy broker szél, tehát brokeres, tehát közvetítőn keresztüli kereskedelem. és akkor a közvetítőn keresztül folyó kereskedelemben mi felhasználjuk a SAIL nevű kollaborációt, mégpedig kétszer is. Az egyik az, hogy van egy wholesale, tehát egy ilyen nagy kereskedő, és van a kiskereskedő. De mind a kettő SAIL. Ugye tehát ezt jelölhetjük így is, hogy a nagy kereskedő változatában a SAIL-nek a seller rólt egy producer játsza el, ugye egy termelő, és a vásárlót pedig valami broker. Tehát ő a nagy kereskedő. Tehát valójában a nagy kereskedelem abból áll, hogy a broker a gyártótól megveszi. A kereskedő a gyártótól megveszi, és ez egy teljesen szabályos vásárlás. És amikor a kereskedő eladja a vásárlónak, ugye ez lesz a kiskereskedelem. Ez is egy teljesen szabályos elárusítás, ahol az eladó most a broker, tehát ez a nagy kereskedő, és a vásárló pedig hát az ügyfél, a fogyasztó. Tehát föl tudjuk használni, tehát módunkban áll a kollaborációkból építkezni. Ez a collaboration use, ugye, hát itt valójában a kollaborációkat fölhasználjuk. Ennyit hirtelennyében a kollaborációról, és akkor jön a deployment. Ugye a deployment, azaz a telepítés. Mindeddig a fizikai világgal való kapcsolatunk az nem igazán volt, tehát eddig nem nagyon foglalkoztunk az UML-ben azzal, hogy a szoftver elemeinket valahogy számítógépekre telepítenünk kell. Ez régebben nem volt különösebben érdekes, de ma, amikor elosztott rendszerekben gondolkodunk, olyan rendszerekben, amelyik sok-sok helyen futnak, akkor borzasztóan fontos lehet az, hogy melyik gépre mit telepítünk, ezek hogyan kapcsolódnak össze, hogyan működnek együtt. Tehát fontos lesz tulajdonképpen a szoftver elemek topológiája, akár a logikai értelembe vett számítógépes hálózaton, akár pedig a fizikai hálózaton. Ugye végül is arról az első lépés az az, hogy definiáljuk az artifact, hát valamiféle termék, produktum fogalmát, és azt mondjuk, hogy egy komponenshez tartozik valamiféle termék. Például, hogyha van egy komponensünk, akkor ez a komponensünk, ez megjelenik mondjuk egy jar formájába. Ugye itt a jar az egy termék, ez az, ami hurcolható, vihető, telepíthető, letölthető, és így tovább. A komponens az egy absztrakt dolog, amelyik egy elem, aminek különböző formái lehetnek, például ez a jar. És akkor nyilvánvalóan még van egy manifest leírás, ami megmondja, hogy mi, micsoda, mit, hogyan kell értenünk. Node. Kérem szépen, a node, ahogy a neve is mondja, egy számítástechnikai erőforrás, amin ilyen termékek telepíthetők végrehajtás céljából. Szeretném kihangsúlyozni, hogy a node az leginkább logikai értelmű szerkezetet jelent, ugyanis a következő ábrán lesz majd a device, az eszköznek a fogalma, aminek a definíciója majdnem pontosan ugyanez. A kettő között pont az a különbség, hogy a device az egy fizikai eszköz, a node pedig egy logikai jellegű eszköz. Lehet, hogy hogy van megvalósítva fizikai eszközön, arról nem igazán beszélünk. Kérem szépen, egy node az egy ilyen dobozként jelenik meg, és az UML fel is hívja a figyelmet, hogy annak ellenére, hogy ez egy térbeli doboznak tűnik, ez egy síkbeli elem. Tehát síkban így ábrázoljuk, és ugye itt van ez az adatbázis szerver, amihez hozzá kapcsolódik, mit tudom én, akárhány alkalmazás szerver. Itt most ugye ilyen nódok vannak, amik össze vannak kötve. Itt a device. Ugye mondtam az előbb, hogy a device, tessék nézni, ez egy fizikai számítási képességekkel rendelkező rendszer, amelyen telepíthetők végrehajtás céljából az elemek. Tehát ez tényleg egy fizikai eszköz, és a device névvel, device sztereotípiával látjuk el. És ahogy az előbb is, hát ugye itt azt mondjuk, hogy tulajdonképpen ezt használjuk mind osztály, mind pedig példány, tehát objektum példányként, hogy ez most akkor egy konkrét applikációs szerver példány, ez meg egy adatbázis szerver példány. Lényegében ez egy fizikai példánya az előbb említett nódoknak. Egy device-hoz hozzá tudunk rendelni végrehajtási környezetet. Ez a végrehajtási környezet azt jelenti, hogy valamiféle olyan szerkezetet, execution environmentet biztosítunk, amely szükséges ahhoz, hogy a végrehajtás, az adott telepített elemeknek a végrehajtása megoldható legyen. Hát ez ad egy, tehát ez ad egy környezetet. Deployment diagram. Ugye a deployment arról szól, hogy hogyan helyezzük el a nódokon, illetve a device-okon az egyes termékeinket, artifaktjainkat. Ez mind típus, mind pedig instance level, tehát mindegyik szinten előfordulhat, ahogy az előbb már említettem. Hát itt ugye van a shopping cart.jar, meg az order.jar, mind a kettő valamiféle ilyen artifakt, a kettő között még valami függés is van, és ezek mondjuk erre az applikációs szerver egyre lettek telepítve. Ugye ebbe a dobozba be vannak rakva, itt az számít, hogy a tartalmazásnak lesz jelentősége. Fontos dolog az, hogy ugyanezt az előző ábrát látjuk itt, mégpedig azzal, hogy ugye az applikációs szerver egyre telepítettük a shopping cart.jar-t meg az order.jar-t. Ide írjuk a dependenciára azt, hogy deploy. Tehát ez a része az ábrának eddig pontosan ugyanaz, mint az előző. Ugyanaz az értelme, csak az előbb bele volt rakva a dobozba, most meg szét van szedve. Ezt most azért tettük, mert így külön megjelöljük a deploy-t, és ehhez hozzá lehet rendelni valamiféle deployment specifikációt, tehát például azt, hogy hogyan kell az adott komponenst ott telepíteni. És akkor meg lehet adni például valami leírást, amelyik megmondja nekünk, hogy a telepítés hogy történik. Ugye például az orderhez tartozik egy order description, tipikusan XML leírások szoktak ezek lenni, amik megmondják, hogy mit kell csinálnunk ahhoz, hogy ez az order.jar a megfelelő módon települjön. Tehát, mert az nem, általában nem úgy van, hogy csak úgy eszébe jut, és akkor mindenhol település kész el van intézve, hanem ehhez lehet, hogy ottan mindenféle trükköket kell bemutatni, hogy az elem megfelelő módon települjön. Megvan az adva, hogy milyen helyi erőforrásokat kell hozzákapcsolni. Ez egy picit tulajdonképpen a telepítés közbeni lokális konfigurálás lehetőségeit és ennek az ábrázolását teremti meg. Hát ennyi volt a deployment, és ezzel nagyjából a struktúra ábrát be is fejeztük, ugye az összes elemen végigmentünk, és most jön a viselkedés, és a viselkedések közül is az első elem a use case lesz. Kérem szépen, a use case magyarul használati eset. A használati eset az valamiféle elemi funkcionalitást jelöl. Amikor az előbb itt a kollaborációnál azt mondtam, hogy valami önállóan megnyilvánuló funkció, amihez tartozó szerkezeti elemek számítanak, valójában akkor tulajdonképpen egy use case-re gondoltam. Ha use case-t mondunk, akkor mindig mondunk aktorokat. Az aktor az, aki egy use case funkciót kívülről kezdeményez és a funkció lebonyolításában érintett. Mondok egy nagyon egyszerű use case-t, amit mindnyájan ismerünk. Például egy use case a pénzautomatából, mondjuk a készpénzfelvétel. Ugye az aktor mi vagyunk, mint emberek, és ez egy használati eset, az automata használatának egy esete, és ezt meg lehet mondani, hogy le lehet írni, hogy ez nagyjából hogy néz ki. Ugye ez körülbelül úgy van, hogy berakjuk a kártyát, akkor utána megadjuk a PIN-kódot, aztán megmondjuk, hogy mit akarunk, és akkor megkapjuk a pénzt. Ugye? Nagyjából ez. Ez egy use case. A use case tulajdonképpen önmagában a use case, tehát a használati eset szintén leírható, mint egy interakció, egy együttműködés az aktor és a rendszer között, akik együttműködnek. Tehát az aktor az valamiféle nagy általánosságban valami kliens, a túloldalon meg ott van valami rendszer, akinek a use case-ét írjuk le, amelyik valami interakcióban együttműködnek, amelynek során ugye felváltva egymás kliensei, mert mi kérünk a géptől valamit, a gép kér tőlünk, és így tovább, tehát ez így felváltva együttműködünk. Na most az aktor, ahogy itt írva vagyon, tulajdonképpen egy viselkedést definiál. Az aktor, hát gondolják meg végül is, a use case szempontjából tulajdonképpen mindegy, hogy ki megy oda. X, Y, Z, maga, én, tök mindegy. Egy a lényeg, aki ott áll, annak úgy kell viselkedni, ahogy az a forgatókönyvbe le van írva, mert ha nem úgy viselkedik, akkor hamar vége lesz annak az együttműködésnek. Ráadásul még pénzünkbe is kerül, mert a kártyánk is odavész. Tehát lényegében az egy viselkedést ír le, amely mögött tulajdonképpen hát olyanok állnak, akik tudnak úgy viselkedni. Aki nem tud úgy viselkedni, az nem lesz aktor. Maga a use case, tehát a használati eset, az tulajdonképpen egy táblázatos leírás, egy struktúrált szöveg. Mégpedig mondjuk a legegyszerűbb esetben nagyjából úgy néz ki, hogy itt az ábra fele fölötti rész látható. A use case-nek van egy neve. Jelen esetben az van, hogy buy items. Most itt egy ilyen, hogy hívják, egy POST, point of sale terminál, tehát amikor elmegyünk a kasszához fizetni a boltba, ott van egy ilyen terminál, ilyen eladó terminál, kassa magyarul. És akkor ugye a vásárlás az azt jelenti, hogy tehát, hát ott a kasszánál fizetni akarunk a cuccokért, amit vettünk. Kik az aktorok, akik közreműködnek? Hát van az ügyfél, ő kezdeményezi az egészet azzal, hogy oda ment a kasszához, és van a kasszás, ugye a kasszásnak is van némi szerepe még egy ideig. Azt mondja, hogy a célja az az, hogy lényegében az árucikkeket valahogy ottan elszámoljunk, és lebonyolítsuk a fizetést. Itt utána következik egy áttekintő leírás, hogy az ügyfél odaér a kasszához azért, hogy fizessen, a pénztáros rögzíti lényegében a termékeknek az adatait, ő ott egyesével végighúzgálja a termékeket, és amikor vége van, akkor hát megtörténik a fizetés. És akkor például szoktunk itt keresztreferenciával hivatkozni a követelményekre. Talán emlékeznek még rá, ezt még már sokszor emlegettem, hogy mindenkor hivatkozni kell a követelményekre, mert hogyha egy ilyen use case nem következik a követelményekből, akkor jogos az, hogy hát akkor miért is csináljuk. Tehát magyarul meg kell mondani, vagy legalábbis nagyon erősen célszerű hivatkozni, hogy melyik követelmény vagy melyik követelményekkel áll kapcsolatban egy használati eset. Hát ez a normál, ez az alapértelmezés. Van úgy, hogy talán még egyszerűbb is van benne, a neve, kik az aktorok, meg egy leírás. Majd jövőre laboron ilyesmit kell készíteni use case címszó alatt. Első körben. Egyébként ehhez lehet még hozzárakni egyéb dolgokat, majd még talán a mai órán is szót fogok ejteni. És akkor most következik egy részletesebb leírás. Itt a középső szemmel nem látható vonal alatt következik egy részletezett leírás. Ugyanis én azt mondtam, hogy egy use case az az aktor és a rendszer, a vizsgált rendszer, aki nyújtja a funkcionalitást, közötti interakcióban nyilvánul meg. És ezt az interakciót például, hát mondjuk első közelítésben le lehet írni szövegesen, hogy kinek mi a dolga. És akkor építünk egy ilyen táblázatot, hogy itt van, hogy az aktor mit csinál, meg a rendszernek mi a válasza. Most nézzük csak meg ennek a dialógusnak az elejét, hogy mi is történik. Ugye az ügyfél odaérkezik a terminálhoz. A pénztáros minden egyes elemről, minden egyes darabról rögzíti a darabnak a kódját. Hát ezt azzal, hogy áthúzza, vagy fogja azt a stukkert, és akkor leolvassa valami infravörös lámpával. És az is előfordulhat, hogy amelyikből több van, akkor mit tudom én, egyet vesz, és akkor beüti, hogy 5 darab, és azt nem tolja át ott, vagy kikerüli. Ismerik, hát szoktak maguk vásárolni, ugye? Vásároltak már. Tehát lényeg az, hogy itt van. És akkor erre a rendszer válasza. A rendszer válasza az, hogy, hogy megjeleníti az árat, és képez egy gördülő összeget. Tehát ott folyamatosan látjuk, hogy már épp hol tartunk. Ugye? Ez csinálja. Persze kiszámolja az egységár alapján. Ha vannak kezdezmények, ilyen kettőt, tehát, hogy van, kettőt fizet, egyet kap. Meg mit tudom én, ehhez hasonló kedvezmények, akkor azt számolja. Tehát nagyjából így néz ki, tehát ez a kiterjesztett use case leírás, amikor már ugye ezt elkezdjük a dialógust is leírni. Most a következő fogalom a use case diagram. Tessék figyelni, a use case az egy használati eset, azt táblázattal írjuk le, esetleg hozzákapcsoljuk még ezt a dialógus leírást. A use case diagram az egy diagram lesz, amin use case-ek, meg aktorok, meg a közöttük levő kapcsolatok lesznek, oké? Okay? Tehát a use case, meg a use case diagram az nem ugyanaz. A use case diagramon lesznek többek között use case-ek, és a use case önmagába véve pedig egy funkcionalitáshoz kötődő leírás. Most mi van egy use case diagramon? Az lényegében egy statikus képet ad arról, hogy kik az együttműködők, és milyen funkcionalitásban. Hát egy use case-en mi van? Igaz, use case diagramon mi van? Tipikusan use case-ek meg aktorok. Az aktor ez a pálcika ember, és alá vagy fölé írjuk azt, hogy ő milyen szerepet tölt be, milyen aktor. Szoktuk ezt úgy is jelölni, hogy egy osztályt rajzolunk, hogy customer, és akkor ezt az aktor sztereotípiával látjuk el. Ugyanis gondolom nem okoztam meglepetést, hogy maga az aktor az egy osztály jel, ugye, classifierként viselkedik, érzik, ugye, hiszen az is példányosodik, hiszen gipsziakab, gázgizi, jó magam, mind mondjuk a pénzfelvevő, banki ügyfél osztály egy-egy példányai vagyunk. No, hát és akkor nyilvánvalóan még a különböző elemek, tehát aktorok és use case-ek közötti kapcsolatokat is föl tudjuk rajzolni. Hát nézzük az előző point of sale terminálnak a felépítését, illetve use case diagramját. Ugye itt van a pénztáros, itt vagyunk mi, mint ügyfél, és tételezzük föl, hogy 3 use case-ünk van. Az egyik use case a buy items, ez az, amit az előbb elkezdtünk fölírni. Legyen egy olyan, hogy refund purchased items, tehát ilyen visszavásárlás, romlott volt a tejföl, vagy mit tudom én, valami ilyesmi. És legyen egy harmadik use case, amelyik login, ugye ennél a terminálnál a cashier tud loginelni, az ügyfél nem tud loginelni. Egyébként az összes, tehát a buy itemsnél, meg a refundnál is mindkét oldalról, ugye mindkét aktor kapcsolódik. Szoktuk a use case-eket így együttesen, hát egy ilyen dobozba is rakni, és ide fölírjuk, hogy mi ez a doboz, hát most ez a point of sale terminál lesz, és így összekötjük őket, hogy tulajdonképpen ők, ezek a use case-ek képezik ezt a terminált. Ilyen használati esetei vannak. Ja igen, ide. Kérem szépen, ezek a vonalak, ezek micsodák? Igen, ezek asszociációk. Teljesen szabályos asszociációk. És általában ezek az asszociációk nem irányítottak. Tehát nem szoktunk nyilat rajzolni rá, mert hiszen ez egy interakció, együttműködünk oda-vissza, ahogy mondtam, egymásnak, tehát az aktor meg a use case, az egymásnak kliense, szervere. Tehát nagyon ritka az, amikor tipikusan csak egy irányú kapcsolat van. Tehát ez valójában szokás szerint kétirányú asszociáció. Lehet ennek egyébként multiplicitása is. Igen, hát akkor beszéljünk a multiplicitásról. Mondok egy egyszerű példát. Ugye arra példa, hogy egy ügyfél több use case-t használ, hát például akkor, amikor mi a számítógépünkön megnyitunk több browsert, ugye ez azt jelenti, hogy több use case-t tudunk egymással párhuzamosan futtatni, és lényegében ezek egyszerre többet is tudunk csinálni. Adott esetben ugyanahhoz a szolgáltatáshoz kapcsolódóan, vagy ahhoz a szolgáltatási körhöz kapcsolódóan, tehát semmi akadálya, hogy több use case-t futtassunk. Előfordulhat az is, hogy fordítva, hogy egy use case-hez tartozik több szereplő, hát ennek igazából két fajtája lehet tipikusan, aszerint, hogy a szereplők egyidejűleg vesznek részt a tevékenységbe, vagy pedig egymás után. Mondok példát mind a kettőre. Az elsőre a példa az atomtámadás indítása című use case. Ugye az atomtámadás indítása című use case-hez az kell, hogy mit tudom én, legalább három darab ötcsillagos tábornok egyszerre elindítsa az atomtámadást. Tehát ott van ugye az, hogy atomtámadás indítása use case, akkor ott vannak az ötcsillagos tábornokok, mint aktorok, és akkor kell belőle három darab legalább, hogy az ottan elinduljon. Ez az egyik eset. Ugye a másikra a példa, amikor időben el vannak osztva a szereplők, hát ez mondjuk a Telefon a nagymamának című játék. Ugye biztos maguk is átélték már azt, ha máskor nem gyerekfejjel, hogy fölhívták a nagyit, mondjuk az anyukájuk, és akkor elkezdett beszélni a nagymamával, de maguk elrángatták a telefont, és akkor végigmegy a gyerekeken a telefon, és mindegyik beszél a nagyival. Ugye? Ismerős ez a játék. Nem láttak még ilyet? De, hogy nem. Csak emlékezzenek egy kicsit rá. Ugye lényegében akkor a telefonhívásnak az aktor oldalán ott egy csomó ember megjelenik, akik kvázi egymás után működnek. Hát lehet egyszerre is, csak akkor szegény nagyinak annyi. Tehát, úgyhogy belefér a pakliba, hogy multiplicitás is van. De nem nagyon szoktuk föltüntetni. Az asszociáció, hát ugye mindazzal a tulajdonsággal rendelkezik, ami az osztályok közötti asszociáció is. Van két kitüntetett kapcsolat a use case-ek között. A use case-eknél van olyan, hogy include meg extend. Ezek, na, mutatom a példát, mert sokkal többre megyünk vele. Ez egy nagyon egyszerű use case diagram, boldogok lesznek vele, ha egy picit figyelnek, akkor nem is fogunk elkavarodni. Akár hiszik, akár nem, ez egy webáruházból egy use case diagram részlet, és van benne két nagyon fontos use case, ez az egyik, ez a place order, tehát a megrendelés feladása, és a másik use case a track order, egy megrendelés követése. Gondolom mindjárt vásároltak már, ugye vásároltak már internetes Amazon, vagy valami Vatera, vagy mit tudom én, tehát vásároltak. Na, hát akkor pontosan tudják, hogy van olyan, hogy rendelés feladás, és van olyan, hogy a rendelés követése. Most mind a kettőben van olyan, hogy a usernek a validálása. Tehát anélkül nem tudunk se rendelést feladni, se követni egy rendelést, hogy ne azonosítanánk magunkat. Tehát, hogyha veszünk egy olyan use case-t, ami lényegében egy önálló use case lehet, hogy azonosítsuk a kedves szereplőt. Nevezzük ezt most validálásnak, és mondhatjuk azt, hogy mind a place order, mind a track order inkludolja a validál user nevű use case-t. Tehát a megrendelés föladásában, meg a megrendelés követésében benne van az, hogy először validálni kell. Itt most az, hogy először vagy utolja, ez mondjuk lényegtelen. A lényeg az, hogy benne van az, hogy validálni kell. Tehát ez az include, ez tulajdonképpen annyit jelent, hogy a nyíl irányába mutató use case, az bele van építve ebbe a nagyobb use case-be. Ha ezt a use case-t egy picit a data flow gombrócra kezdik hasonlítani, Ugye lehetne, tehát lehet egy ilyen szabad asszociációt megengedni, hogy tulajdonképpen a use case az úgy nagyjából kilóra valami hasonló, mint egy magas szintű, elég magas szintű data flow gombóc, ugye? Úgy körülbelül. Na most ebben viszont az a szép, hogy itt úgy tudok gombócot belerajzolni a másikba, mert az al gombóc, emlékeznek rá a dataflow-nál, ez ugye úgy jelentkezett, hogy egy dataflow gombóchoz egy újabb dataflow diagramot rajzoltunk. Na most itt nem kell diagramot rajzolni, hanem itt azt mondom simán, hogy include. És ez olyan, mintha benne lenne, sőt, ennek megvan az az előnye is, hogy itt különböző fölöttes gombócokba is bele tudom rakni egy-egy részfunkciót. Amíg ezt ugyanakkor a dataflow-nál nem tudtam megcsinálni, mert a dataflow egy faszerkezetet adott. Ez viszont igazából egy hálót ad, hiszen egy bizonyos gombóc esetleg több különböző, tehát egy ilyen all use case több különböző use case, más use case-ben szerepelhet. Oké? Ez világos, az include? Na most, a validate user, ez csak egy eszmei use case, esetleg tartalmazhat egy-két konkrét lépést, de valójában ennek két formája van. Az egyik a check password, ez a klasszikus login passwordes use case, és egy másik mondjuk retinal scan, vagy új lenyomat kezelés, vagy minden. Hát miért semmiben nem kerül, az van egy kamera, belenézünk, így tudom én, retina ellen, így is lehet ne csinálni. Úgyhogy egy a lényeg, hogy akár check password, akár retinal scan, akár mit tudom, új lenyomat kezelés, mindegyik a validate usernek egy specifikusabb változata, és tessék csak figyelni, ez egy leszármaztatás tulajdonképpen, mert ez azt jelenti, hogy a retinal scan az állhat a validate user helyébe. Ugyanígy a check password szintén állhat a validate user helyébe, mert ugye tehát ugyanazt csinálja, csak ez jobban specifikált, ez megmond bizonyos részleteket. Tehát ugyanúgy fönnáll az öröklés, mint az osztályok esetében. Ugye, ez stimmel mindenkinek. Na, akkor már az ábrából majdnem mindent átnéztünk, kivéve ezt az extendet. Kérem szépen, az extend az arról szól, hogy lehetnek olyan funkcionalitások, jó, inkább onnan indulok, hogy az include. Az include, az, annak van egy nagyon fontos része, hogy az include az kötelezően tartalmazza a beinkludált elemet. Tehát a placeorderben és a trackorderben mind a kettő include-olja a validate user-t, mind a kettőben kötelező módon benne van. Ez nem egy opció, ez nem egy lehetőség, ez kötelező. Benne van. Na most itt az extend pedig azt jelenti, hogy a megcélzott elemet bizonyos körülmények között kiegészítjük egyéb speciális dolgokkal. Tehát alapvetően van a megrendelés, de van a place rush order, ugye ez a sürgős megrendelés. A sürgős megrendelés az tulajdonképpen beépül a rendes megrendelésbe, a rendes megrendelésnek egy speciága. Bizonyos pontokon, itt megadott extension pontokon, itt be lehet húzni ezt, tehát ezt az extendált részt ide bele lehet tenni, és vagy úgy is fogalmazhatunk, hogy akkor bizonyos pontokon itt ilyen extension kiterjesztési pontoknál ez a kiterjesztés végrehajtandó. De ez nem kötelező, ez csak egy lehetőség. Tehát ugyanúgy, ahogy ugye egy vásárlásnál a megrendelés az igen, az működik, de hogy ebből kötelezően ilyen sürgős megrendelés lenne, az nem áll. Tehát az extendálás az egy ilyen opcionális kiterjesztést jelent. Az include az pedig egy kötelező, beágyazott használati esetet. A generalizálás vagy specializálás nem csak a use case-eken fordulhat elő, hanem előfordulhat az aktorok között is. Ugyanis tessék elgondolni, hogy az aktorok között is van egy helyettesíthetőség. Térjünk vissza a POS, tehát ez a Point of Sale terminálhoz. Ugye a pénztáros az a vásárlásban közreműködik, de mondjuk azt, hogy van egy ilyen felügyelő, a kasszás felügyelő, aki hitelt is tud adni a kedves vevőnek. Ez mondjuk egy ilyen volt. És ugye akkor az established creditet, az csak a supervisor tudja. De a supervisor, tehát ez a felügyelő, ez a pénztárosnak a leszármazottja. Miért? Azért, mert ez a felügyelő, ez állhat a kasszás helyében. A felügyelő beülhet a kasszába, és viselkedhet úgy, mint a kasszás. De a kasszás nem ülhet be a felügyelő helyébe, a kasszás nem adhat hitelt, értik? Tehát itt is ugyanígy a helyettesíthetőség, mint korábban a specializálás vagy általánosításnál megvan, tehát itt is fönnáll közöttük az öröklés, tehát generalizálás, specializálás reláció. Még ide visszamennék ehhez az oldalhoz, és beszélnék egy picit erről a jelölésről. Ugye mondtam, hogy az aktort, azt normálisan a pálcika ember szokta jelenteni, de szoktuk az aktort hát ilyen dobozzal is jelölni, ahol a sztereotípia jelenti az aktort. Igazából erre ezt a jelölést akkor szoktuk használni, hogyha valamiféle belső aktorral van dolgunk. Mindjárt mondom, hogy ez mit jelent. Tulajdonképpen elképzelhető az, hogy nekünk van ugye egy rendszerünk, valami számítástechnikai rendszerünk, a programunk, és ugye ennek kívül van valami user, valami aktora. Igen ám, de elképzelhető az is, hogy bizonyos funkcionalitást, ha nézzünk, ha elkezdünk belemenni ebbe a nagy funkcióba, akkor ez a rendszer valójában két felé bontható. Az egyik fele az a rendszer megvalósítása, a másik fele pedig valamiféle belső aktor, hát egy speciális aktor belső megvalósítása. Mondok egy nagyon egyszerű példát, és meg fogják érteni. Gondolom, mindnyájan ismerik a Tetriszt. Ugye? Ki nem játszott Tetriszt? Remek. Akkor sinem vagyunk. Tetris. Ugye leírunk egy Tetriszt, most ugye ki az aktor, mi, mint játékos. A Tetris, és akkor leírjuk, hogy mit tudunk csinálni. Ugye a billentyűkkel ott forgatjuk az elemet, 2-3D-be, mikor, hogy. Igen ám, de bajban vagyunk egy picit. Ugyanis tulajdonképpen van a Tetrisnek egy olyan belső része, amelyik hát kvázi magától működik. Ugye magától esik le az a rohadék elem, nem? Nem, ugye? De a Tetris az, ahol leesik, ugye? Hát magától esik le. Tulajdonképpen lehetne úgy is játszani, hogy egy spéci billentyűre ki van kötve az, hogy egyet lépjen lefele, nem? Hát persze lehetne. Ugye? Arra ki van kötve, és ha azt nyomjuk, akkor esik. Ha nem nyomjuk, akkor nem esik, akkor csak forgatni tudjuk. Működne? Működhetne. Sőt, lehetne úgy is játszani, hogy mit tudom én, ketten játszák, az egyik ejti, és ugye attól függően, hogy milyen gépuska keze van, attól függően szivatna a másikat, aki forgatja. Lehetne így? Lehetne, de további nélkül. Na most, igazából a játék, ugye a játéknak az a lényege, hogy mi azt ott csavargatjuk, de közben ez a rohadék ugye esik, és ezt az esést, ha úgy nézem, a játéknak az a része, amelyik játszik, és az, hogy van valaki, aki produkál egy olyat, hogy lépj le, mert hiszen van egy ilyen, aki mindig lefele léptet. Ez tulajdonképpen egy belső aktor, amelyik akár kinn is lehetne, hogy az előbb mondtam, ki lehetne vezetni egy billentyűre. De valójában van egy olyan szereplő, aki lépteti lefele az elemet, nem? Föl lehet fogni így a rendszer, hogy van egy belső aktor. Hát ha ezt kivesszük belőle, akkor hova tesszük az egész működésének az aktivitását? Tehát akkor elmarad ez a, tehát akkor elmarad az, hogy ott magától szépen lepotyog az elem, nem? Hát ez egy egyszerű példa arra, hogy mutassam, hogy lehet olyan, hogy hát ugye mit persze, nyilvánvalóan ott csináljuk meg, úgyhogy lesz valami thread, ami ottan ketyegni fog, körbejár, és akkor szépen az ottan produkál nekünk olyan jelzést, hogy es le, tehát lépj egyet lefele, nem? Ennyi. Tehát ez valójában egy belső aktorként működik. Akkor szoktuk ezt használni, Na most ezt azért is mondtam el, mert igazából azokban a programokban, amiket jövőre majd meg kell csinálni, ott mindig van valamilyen dinamika, tehát ilyen kvázi ilyen magától működés. Tehát mindig olyan játékot választunk, hogy legyen valami belső működés, amelyik tőlünk, mint userektől független. Tehát nem csak egy szimpla rendszer, hogy mi valamit piszkálunk, mire ő válaszol és kész, hanem az ott azért működik valahogy magától egy kicsit. És hogyha ilyenek vannak, akkor emögött az aktivitás biztosítására valami belső aktort el tudunk képzelni. Oké? Világos ez, kollégák? Érthető volt, amit fölhoztam? Mert ez is egy aktor. Na most ugye fölhoztam azt, ugye, hogy az aktor az egy osztály, egy classifier, ami megpéldányosodik, de tulajdonképpen ugyanígy a use case is megpéldányosodik. Maga a use case is osztályszerű, classifier. Miért? Hát tessék elgondolni, hogy egy pénzfelvételnek nagyon sok különféle változata lehetséges. Mert előfordulhat, ugye, hogy én úgy veszem föl a pénzt, hogy elsőre elütöm a PIN kódot. És csak másodikra sikerül. Gondolom, ilyet már láttak. Tehát lehet olyan pénzfelvétel, ami másodikra sikerül. Vagy lehet olyan pénzfelvételi kísérlet, ami sikertelen volt, mert olyan összeget ütöttem be, amit ő nem tud kiszolgálni. Vagy lehet, hogy olyan összeget ütöttem be, amekkora pénz nincs a kártyámon. Oké? Tehát nagyon-nagyon sok különféle partikuláris példánya lehet egy-egy use case-nek. Ugyanúgy, tehát akkor, amikor én délután 4 óra 10 perckor oda megyek és föl akarok venni 20 ezer forintot, és rosszul adtam meg a PIN kódot, majd másodjára nincs a gépnek, mit tudom én, akárhány ezer forintosa, az egy spéci változat, tehát egy spéci példánya ennek a use case-nek. Oké? Tehát a use case is egy classifier. Mindenki classifier, az aktor, a use case, hát ugye osztály, tehát az asszociáció szintén osztályként viselkedik. És akkor itt van a use case-hez tartozó egyéb jellemzők még. Ugye emlékeznek, azzal indítottam, hogy a use case-nek vannak, tehát a use case az egy táblázatos leírás. Olyanjai vannak, hogy a neve, kik az aktorok, mi a célja, és van egy rövid leírás. Na most mellette még szoktak ilyeneket, ugye hát valami rövid leírás volt, már esemény folyam erről is beszéltem. Speciál követelmények, elsősorban akkor, hogyha nem funkcionális követelmények vannak, például biztonságra vonatkozólag, titkosságra, egyéb szinten, akkor azokat itt tudjuk föltenni. És kérem, láss csodát, pre- és posztkondíciók. Emlékeznek talán rá, amikor az objektumorientáltságnál bevezettem az elő- és utófeltételeket. No kérem, itt is valójában erről van szó. A use case az önmagában, mint funkcionalitás, ugye hozzárendeletek elő- és utófeltételeket, mert akkor kezdem el a use case-t, amikor az előfeltétel teljesült, akkor fejezem be, amikor az utófeltétel teljesült. Ez gyönyörűen működik. Hozzárendelhetek extension pontokat, kiterjesztési pontokat, ugye pont az extension-ökkel kapcsolatban, az extend-del kapcsolatosan, amit bevezettem. Hozzá, ugye megbeszéltük azt, hogy különböző relációk lehetnek, ugye use case-ek között is van öröklés, például meg az extend, meg az include. Esetleg activity diagramot, tehát magyarul flowchartot tudok mögé kapcsolni, vagy egy use case-hez meg tudom mondani, hogy milyen use case diagramban van benne. No, hát igazából ez lett volna a use case rész, és akkor eljutottunk az interakciókig, ami egy önálló, nagyon szép terület, több diagramból is áll. A dinamikát fogja majd nekünk itt szépen leírni. Hát ez lesz a téma a következő héten. Ugye nem felejtik el, szerdán nem lesz óra. Szerdán TDK nap van, lesznek szívesek elmenni meghallgatni a kollégáikat, és találkozunk jövő héten, hétfőn itt az IB28-ba. Köszönöm a figyelmüket, hogy meghallgattak, a viszontlátásra a jövő héten. Minden jót kívánok! Köszönöm szépen!